Amikor nemzetközi ügyletekbe bonyolódik egy cégvezető, szerencsésen, mert mondjuk tud exportálni, hogy a szolgáltatás iránt van érdeklődés külföldről, akkor hát óhatatlanul vagy elkezdi a SWIFT rendszert használni, vagy a SEPA rendszert használni a nemzetközi átutalásokhoz. Kezdjük talán azzal, hogy önök szerint mely fizetési rendszert lehet adott esetben előnyösebb használni, a SWIFT-et vagy a SEPA-t, vagy ez mitől függ, hogy mely országban, mely olyan cégnek utalnak, amely mondjuk unión belül vagy unión kívül van?
A SEPA rendszert és a SWIFT rendszert választjuk el a kettőtől. A SEPA rendszert az Európai Unióban azért hozták létre, hogy legyen egy egységes euró alapú valós idejű rendszerünk, amin keresztül ugye a bankok tudnak egymás között kommunikálni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy egyszerű soros kapcsolást, hogy a bankok egymáshoz kapcsolódnak, míg a SWIFT rendszerben akár több ponton is megakadhatnak maguk ezek az utalások, mivel több szereplős utalásokról beszélgetünk. Az EU-nak a célja az volt a SEPA rendszernek a létrehozásával, hogy egy olyan rendszer tudjanak létrehozni, amivel megkönnyíthetik a szereplőknek az életét. Nem kell közvetítő bankokon keresztül mennie az utalásoknak, tehát A bank, B bank közvetlenül tud kommunikálni. Ennek a rendszernek megvannak a maga előnyei, maga hátrányai. Országon belül és országon kívül szintén ezt ketté kell választani, mivel országon belül akár instant utalásokról is beszélhetünk azokban az országokban, ahol az euró az alapvető fizetési eszköz. Magyarország esetében ezt úgy kell értenünk, hogy a magyar bankok a SEPA rendszeren keresztül teljesítik az Európai Unió, illetve a SEPA rendszerhez tartozó országokba való utalásait. Ebbe ugye az EU-s országokon kívül beletartozik Svájc, Liechtenstein, Izland és Norvégia is. Ezek az utalások jellemzően 24 és 48 órán belül teljesülnek. Még egy SWIFT rendszeren keresztül való utalás, ami az Európai Unión kívül mehet, pont azért, mert hogy egy több lépcsős utalásról beszélünk, ez akár több napot is igénybe vehet, nyilván itt desztinációtól függően. És hogyha itt megnézzük azt, hogy a konkrét utalófélnek milyen jellegű információk állnak a rendelkezésére, mi az Hyperfirstnél mindig javasolni szoktuk azóta, hogy az összes lehető legtöbb információt adják meg az utalásoknál, így gondolok arra, hogy milyen levelező bankokat érdemes használni, hiszen ezáltal fogják tudni azt az útvonalat biztosítani a bankok a partnerek részére, hogy a lehető leghatékonyabban jussanak el a címzethez. A SWIFT utalásoknál devizánként különböző befolyások, hatások létezhetnek, ugye itt attól függően beszélhetünk időzónabeli különbségekről, munkanapbeli eltérésekről, ugye az arab országokban akár a vasárnap is már munkanapnak számít, így ezek akár vagy gyorsabban, vagy lassabban is teljesülhetnek, viszont azt tudni kell, hogy Európán belül a banki munkanapokon belül fogják elindítani ezeket az adott utalásokat.
Mire kell figyelni egyébként egy cégvezetőnek egy ilyen utaláskor, hogyha szeretne mondjuk akár többletköltséget elkerülni, és mondjuk költség szempontból lehet, hogy nem feltétlenül pontos a kérdésem, de inkább a SEPA, vagy inkább a SWIFT rendszer jobb?
Ezt nem lehet így megkülönböztetnünk, mivel a SEPA utalás csak és kizárólag euró utalására alkalmazható. Az Európai Unión belül minden más devizában, itt legyen akár magyar forint, lengyel zloty, amerikai dollár utalása, mindegyik onnantól kezdve a SWIFT rendszeren keresztül fog menni. Előfordulhat az, hogy Magyarországon belül valaki Magyarországra elindít egy dollár utalást, és az New Yorkon keresztül fog megérkezni egyébként ugyanabban akár a budapesti székhelyű cégnek a számlájára, mert ez az útvonal van megadva a magyar banknál is. Így ezt a kérdést így nehéz megfogni ebből a szempontból. Aki eurós utalásokat szeretne használni, nyilvánvalóan a SEPA rendszer az, ami a legjobban alkalmazható. Ez egy gyors, egy hatékony és egy viszonylag alacsony költséggel rendelkező rendszer. A SWIFT esetében megkülönböztetünk három típusú utalást. Itt lehet az, hogy mindent a kedvezményezetre áthárítanak az utalópartnerek, tehát az én saját bankom költségeit is az fogja megkapni, akinél jóvá íródik majd az összeg. Lehozhatjuk akár közösen, tehát lehet közös fizetési eszközt is használni, illetve lehet minden költséget vállalni. Nyilván ennek van minden szempontból a legnagyobb költsége az utaló félre, tehát a cégvezető szempontjából ez, ami a legsúlyosabb lehet. Itt ez akár 15-20-30 ezer forintot is jelenthet.
Mi a különbség, hogyha banki szolgáltatót használok, vagy mi a különbség, hogyha nem hagyományos banki szolgáltató, tehát egy pénzügyi szolgáltatót?
A pénzügyi szolgáltatóval az lehet egyedül előnyös az utalásoknál, hogy a pénzügyi szolgáltató csak és kizárólag pénzforgalommal foglalkozik, tehát nekik az az érdekük, hogy ez a pénz minél hamarabb megforduljon. Egy bank esetében csomagképzés történik az utalásoknál, tehát előfordulhat az, hogy elindítunk egy adott napon egy utalást, azt a bank leveszi a mi számlánkról, viszont csak a következő nap reggelével egy adott csomagképzésben fogja kiküldeni, tehát több száz másik utalással együtt. Ebben ugye nekik megvan az az előnyük, hogy le tudják egyesével ellenőrizni nagyon hamar az utalásokat, viszont egy pénzügyi szolgáltatónál, akár hogyha a mi cégünket vesszük figyelembe, minden egyes utalást a lehető leghamarabb nyilván prioritási sorrendeket figyelembe véve, mert vannak express gyorsaságú, vannak azonnali utalások, de egyből ellenőriznek a kollégák, és azonnal utalják is ki. Tehát ebből kifolyólag a 48 órás utalási időintervallumot akár le lehet csökkenteni 24, de akár pár órás utalási időszakra is.
Mi az, amire nagyon kell figyelni utaláskor egy cégvezetőnek, akár pénzügyi szolgáltatót, akár bankot használ ehhez? Mik szoktak lenni a tipikus buktatók vagy hibák?
Alapvetően nagyon kell figyelni, hogy milyen költséghányaddal fognak dolgozni. Tehát mindig meg kell nézni azt, hogy a partner számlája milyen devizanemben került megadásra. Például megint csak felhetünk egy dolláros utalást, valaki nem rendelkezik dolláros számlával, nyilvánvalóan itt egy többletköltséget fognak látni, tehát itt vagy érdemes a partnerrel átbeszélni azt, hogy lehet eurós számlázást nyitni, vagy érdemes nyitni magunknak egy saját dolláros számlát, mivel egy elindított eurós utalásnál, ami dollárban fog megérkezni, valószínűsíthetően valamelyik közvetítő bank egy általunk ismeretlen árfolyamon fogja leváltani ezt az utalást. Amit az előbb is említettem, a közvetítő bankoknak a megadása szintén nagyon fontos lehet egy SWIFT utalás esetében, mivel mindenkinek, minden cégvezetőnek az az érdeke, mind a két oldalon, tehát az indító és az érkeztető oldalon is, hogy a lehető leghamarabb érkezzen be hozzájuk ez a pénz, illetve a lehető leghamarabb kapják meg az adott termékeket a vásárlók is. Ennek nagyon-nagyon fontos része a közvetítő bankok szerepe, ugyanis hogyha nem adjuk meg pontosan a saját bankunk által elvárt, vagy a partnerbank elvárt a közvetítő bankját, akár 4-5 további intézményt is bevehetünk a képbe, ami akár több naposra, sőt, akár hetes időintervallumra is elmozdíthatja az utalásnak a teljesülésének az időpontját. Én azt gondolom, hogy a pénz az egy dolog, viszont az idő, ami nagyon-nagyon fontos minden cégvezető számára. Tehát, ha valaki meg tud váltani pénzzel egy kis időt, szerintem a cégvezetőknek a 99%-a azt fogja választani, hogy természetesen akkor használom a drágább terméket, de érjen minél hamarabb oda. A másik pedig a biztonság. Tehát mindig meg kell győződnünk arról, hogy egy nagyon biztonságos felületen keresztül tudjuk elindítani. Győződjünk meg arról, hogy a felület, ahol elindítottuk, nyilván az egy olyan platform, amiben megbízunk. A másik pedig az, hogy mindig ellenőrizzük le az adott számlaszámokat. Nagyon-nagyon sok csalással hallani most már, sajnos mi is tapasztaltunk ilyeneket, hogy a cégvezető, a pénzügyi vezető figyelmetlen volt, nem vette észre azt, hogy egy hamis számlát kapott egy partnertől, és egy olyan számlaszámot adott meg, ami egy számunkra ismeretlen banknál került vezetésre, vagy pénzügyi szolgáltatónál, mert nagyon sok ilyet hoznak létre, ahol kevésbé szigorú feltételekkel is lehet számlát nyitni, és ezáltal sajnos csalás áldozatai lesznek.
Mi kell egyébként az ilyen ellenőrzésekkor, ami figyelemfelhívó legyen, ha mondjuk ilyen nagyon egzotikus országnak a számláját kapjuk meg, tehát Kajmán-szigetek, brit csatornaszigetek és társai?
Nem is feltétlenül ez a legnagyobb probléma, mert sajnos Európán belül is előfordulnak ezek. Sajnos nagyon alaposan meg kell vizsgálni már mindent. Tehát a legutolsó példa, ami sajnos szembe jött velünk, az egy emirátusok beli számla volt, tehát egy olasz partnernek fizetett az egyik ügyfelünk, ahol nyilvánvalóan ő havi negyedéves rendszerességgel utalt nekik, kapott egy új számlát, amin felhívták a figyelmét rá, hogy az emirátusokba vezetik át ezt a számlát, és a cég névben egy darab eltérés volt, amit egy plusz pontot belerejtettek. Tehát egy ilyen apróság is lehet ennyire figyelemfelhívó. De olyan is előfordulhat, hogy egy másik Európai Uniós országból át akarják vezettetni egy másikra, és sajnos itt is kiderült a rendőrség bevonásával, hogy Nigériából érkezett egy hacker támadás, és ők lemásolták azokat az e-maileket, amik bejöttek egy éven keresztül, és fantasztikus magyarsággal egyébként lekopírozták azt, hogy az eddig Finnországba indított utalásokat most már Spanyolországba kell indítaniuk. Tehát ez nagyon nehéz kiszűrni, bármi, ami alapvetően rendellenes ahhoz képest, ami a megszokott volt, mindenféleképpen vegyük fel a kapcsolatot a másik féllel, illetve hogyha új partner számára indítanak el utalást, nyilván egy Kajmán-szigeteki számla, egy EU-n kívüli számla az mind figyelemfelhívó legyen, és győződjünk meg többször is azzal kapcsolatban, hogy ezek a helyes számla adatok és a helyes partnertől kapjuk-e azokat.
Ha Oroszországba szeretnék utalni, vagy onnan fogadni, bármilyen úton, módon ez most lehetséges?
Magyarországon van rá lehetőség, az IBAN First jelenleg szankciós listán tartja a Fehér Oroszországot és Oroszországot is. Sajnos, amíg az EU nem fog enyhíteni ezeken a szankciókon, a mi vállalkozásunk sajnos nem teheti meg a kockázatában, nem fér bele az, hogy bármilyen jellegű orosz kapcsolattal rendelkező utalást végrehajtson, vagy akár olyan érdekeltségű pénzeket, ahol befolyással lehet egy orosz vállalkozás, az orosz állam sajnos nem lehet teljesíteni. De Magyarországon van megoldás egyébként rá.
Az elmúlt percekben az IBAN First stratégiai tanácsadóját, Henrik Gergelyt hallották. Egy kis érdekességgel folytatjuk, 9 órakor pedig hozzuk a legfrissebb híreket, illetve a tőzsdenyitással is jelentkezünk.
Reggeli Monitor.
80 éve született az Evita, a Fal, az Éjféli Express, a Madárka és sok más közkedvelt film alkotója. Sir Alan Parker angol filmrendező 1944. február 14-én Alan William Parker néven látta meg a napvilágot egy észak-londoni munkáscsaládban. Apja szobafestő, anyja varrónő volt és egy lakótelepen nőtt fel. Az érettségi után egy reklámügynökségnél lett irodista, majd szövegírónak lépett elő. A következő években több ügynökségnél is megfordult, és filmes karrierjét tévéreklámok forgatásával kezdte. Első játékfilmje a saját forgatókönyve alapján 1973-ban forgatott No Hard Feelings, egy szerelmi történet, amely London II. Világháborús német bombázása alatt játszódik. Parker maga is az egyik bombatámadás alatt született, és egyszer azt nyilatkozta, hogy a Baby a filmben akár ő is lehetett volna. A szinte minden műfajban maradandót alkotó Parkert 8-szor jelölték a BAFTA, 3-szor a Golden Globe és 2-szer az Oscar díjra. Alapító tagja volt a brit rendezők céhének, 1985-ben a Brit Filmakadémia Michael Balcom díjjal tüntette ki, 1995-ben kinevezték a Brit Birodalom rendjének parancsnokává és lovagi címet kapott. 1999-ben megkapta a brit rendezők céhe életműdíját, 1998-ban a brit filmintézet vezetőségének elnöke lett, 2013-ban elnyerte a brit filmakadémia legmagasabb kitüntetését a mozgókép művészeti formái terén elért kiemelkedő teljesítményéért. 2-szer nősült és 5 gyermeke született, egyikük Nathan Parker forgatókönyvíró lett. Sir Alan Parker hosszú betegség után 2020. július 31-én hunyt el Londonban.
Ez a Reggeli Monitor.